hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az egészségkód első részében a pszoriázisról, vagyis a pikkelysömörről lesz szó. Professzor dr. Holló Péterrel, a Magyar Dermatológiai Társulat alelnökével szó lesz a betegség társadalmi megítéléséről és a terápiákról, illetve arról, hogy milyen életkilátásai vannak egy pszoriázissal élő betegnek. Aki kérdez, Marosi Viktor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Magyarországon 150-200 ezer fő az, aki a pszoriázisban szenved, világszerte viszont 60 millió ember. A vendégem professzor dr. Holló Péter, egyetemi tanár, a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke, a Semmelweis Egyetem bőr, nemi kortani és bőronkológiai klinika igazgatója. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, én is, jó napot kívánok!
Beszéljünk erről a betegségről, amire azt gondolom, hogy 150-200 ezer főt számlálnak Magyarországon, akik ebben szenvednek, a pikkelysömörben, más nem egyéb pszoriázisban. Ez azt jelenti, hogy népbetegségről beszélünk?
Hívhatjuk így is, tehát ugye nagyon sok embert érint, az egyik leggyakoribb bőrbetegségről van szó. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyszerre mindenkinek súlyos formában aktív is a betegsége, ennyi az érintett közülük, és hát nyilvánvaló azért azoknak, akiknek az adott pillanatban aktív a betegségük, azért az kevés, és nyilvánvaló akiknek mondjuk középsúlyos, súlyos betegségük van, azoknak a száma azért ennél alacsonyabb.
Beszélünk mindjárt az aktív és a lappangó pszoriázisról, viszont még előtte hadd kérdezzem meg, hogy október 29-ét milyen apropóval választották ennek a betegségnek a világnapjává? Mit tudnak ezzel üzenni a világnak, és miért pont ilyenkor?
Manapság ugye divat, hogy egy-egy több embert érintő betegségnek, de ma már a ritka betegségeknek is egyébként kineveznek egy világnapot, amikor tényleg az érintettek, akár betegek, akár orvosok, akik ebben foglalkoznak, tényleg egy kicsit többet beszélnek ennek a napnak a kapcsán az adott témáról, betegségről, így van ez a pikkelysömör kapcsán is, amit most már legalább egy évtizede rendezünk meg mi is Magyarországon, és próbálunk minél többet beszélni a pikkelysömörrel élők problémáiról, terheiről, a betegségről, a betegség tüneteiről, arról, hogy a betegek környezetében élők, ezek legyenek közvetlen rokonok, családtagok, vagy akár barátok, ismerősök, munkatársak, mit kell tudjanak róla? Nagyon sok információ van, és érdemes róla beszélni, azt gondolom.
Ha már behozta a családot, társadalmilag ez a betegség hol áll a megítélésben? Mennyire kirekesztettek azok, akik pikkelysömörrel élnek?
Itt én azt gondolom, hogy rögtön a közepébe is vágott, hiszen a üzeneteinknek, ezeknek a világnapoknak a kapcsán talán az egyik legfontosabb mondani valója az, hogy igen nagy kirekesztettségben élnek, nagyon sok atrocitás éri őket. Ugye a tüneteik láthatók, a bőrön jelentkező pikkelysömörös tünetek mindenki számára jól láthatók. Ha valakinek egy súlyos betegsége van, akkor az még felöltözve is jól látszik. Ha valakinek kevésbé súlyos, akkor nyáron kevesebb ruhában, strandra kimenve mindenki látja, és ezek alkalmak során nagyon sok atrocitás éri azokat, akiknek ezeket tüneteik vannak. Ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy fertőző betegség, hiszen ez is mindig fölmerül, és a kirekesztettségük nyilvánvaló ezek következtében nagyon megnő. Nyilván az is nagyon fontos, hogy a bőrtüneteken kívül az ízületi érintettség is ugye a betegek egy jelentős részénél, mint egy-egy harmadánál fennáll, ami akár egy súlyos rokkantsághoz vezető ízületi gyulladást jelenthet, ez is az ő beilleszkedésüket nehezíti, a kirekesztettségüket fokozza.
Na igen, és most ön csapott bele abba, amire én kérdeztem volna rá, az ízületeknek az érintettségére, illetve arra, hogy az hogy jön, hogy egy bőrbetegség áttételes lesz az ízületekre, csontokra, nem tudom még mire tud. Ez hogyan alakul így, vagy ez milyen arányban történik meg? Ez mindig belejár, vagy ez az ritkább?
Hát a pikkely sömörre ma azt mondjuk, hogy tulajdonképpen nem is egy bőrbetegség.
Wow.
Itt a szervezetnek egy olyan általános gyulladásos reakciójáról van szó, aminek a háttere az egy genetikailag meghatározott hajlam, és aminek a tüneteinek a kialakulásához kell az immunrendszerben zajló gyulladásos folyamat, ami viszont az egész szervezetben zajlik. Nyilván ebbe sok minden egyéb tényező, környezeti tényezők, egyéb betegségek, sok minden szerepet játszhat, hogy ez a gyulladásos folyamat végül is mikor indul be, és milyen súlyossággal indul be. És ami nagyon fontos, hogy ugye alapvetően a bőrt és a ízületeket érinti, de ezen kívül ma már azt is tudjuk, hogy ennél sokkal többet, gyakorlatilag minden szervrendszerünket, és pontosan ez a következménye annak, hogy nagyon sok olyan belgyógyászati jellegű betegség, anyagcserebetegségek, cukorbetegség, magas vérzsírszint, elhízás, magas vérnyomás, érelmeszesedés, kardiovaszkuláris megbetegedések, ezek mind-mind gyakoribbak pikkelysömörben, és a súlyos pikkelysömörösöknek gyakorlatilag a kardiovaszkuláris megbetegedései lényegesen gyakoribbak, a súlyos kardiovaszkuláris megbetegedései is, és ennek következtében sajnos azt is mondhatjuk, hogy a súlyos pikkelysömörrel élőknek a várható élettartama lényegesen alacsonyabb, mint egy 4-5 évvel, mint a pikkelysömörben nem szenvedőkét. Tehát mindezek alapján ma már azt mondjuk, hogy messze nem egy bőrbetegségről van szó, hanem egy szisztémás, gyulladásos megbetegedésről, aminek a bőr és az ízületi érintettség a legtipikusabb megnyilvánulása és a leglátványosabb megnyilvánulása, de rejtetten a többi is ott van.
Most, ha már megemlítette az életkilátásokat, ugye ez lehet egy genetikai hajlam mentén is kialakuló betegség. Aki esetleg tünetmentes, és mégis hordozza azokat a géneket, amik felelnek, vagy felelhetnek a pikkelysömörért, azokat épp úgy érinti a rosszabb életkilátás?
Tehát biztosan a genetikai érintettség megvan annak, akinek van pikkelysömöre. Ha figyeltek a hallgatók, akkor én itt azért folyamatosan hozzáteszem, hogy a középsúlyos-súlyos pikkelysömörösökről és a súlyos pikkelysömörben, tehát akinek enyhék a tünetei, nyilván ott enyhe ez a gyulladásos folyamat, ott mondjuk az ereg falában zajló gyulladás is enyhe vagy minimális, vagy talán nem is okoz olyan elváltozásokat, amik végsősoron ezekhez az egyéb súlyos, akár életveszélyes szövődményeket okozó belgyógyászati megbetegedésekhez is vezetnek. Tehát ez elsősorban a súlyos pikkelysömörösökre vonatkozik.
És akkor most rámegyünk a környezeti tényezőkre, még mielőtt a terápiáról beszélnénk. Ami engem meglepett, hogy több tanulmány megállapította, hogy a dohányzás, az elhízás és a stressz is felelhet a pikkelysömör kialakulásáért. Ez hogyan? Az embernek milyen láncreakciókat kell elviselnie ahhoz, hogy a stressz után jöjjön a pikkelysömör?
A genetikai háttér az ugye azt mondtuk, hogy nagyon fontos, és ehhez nagyon sokféle környezeti tényező hozzájátszhat, hogy a tünetek kialakuljanak. Ezek lehetnek egyéb betegségek is, gyógyszerszedés, és ezek között említjük a stresszt is. A stresszről ugye tudjuk, hogy, és ma már ez nagyon pontosan feltérképezett, hogy milyen olyan idegrendszeri és különböző neuroendokrin változásokat okoz a szervezetünkben, ami végső soron a gyulladás kialakulására és a gyulladás aktivitásának a kialakulására hatással van. Tehát itt nagyon fontos, hogy aktivizálja a betegséget igazából, tehát egy meglévő háttér, genetikai háttér alapján aktivizálja a gyulladást és beindítja a gyulladást.
Akkor most már beszélhetünk a terápiákról is, illetve még mielőtt arra tényleg rámennénk a tünetekről egy kicsit. Ugye azt mondta, hogy vannak súlyos, középsúlyos és kevésbé súlyos betegek. Gondolom, hogy az első tünetek azok nem feltétlen a súlyos tünetekkel kezdődnek. Mik azok a tünetek, amikkel még egyébként nem mennénk orvoshoz, de mégis érdemes rájuk felfigyelni, vagy ha tudjuk, hogy az a pikkelysömörhöz köthető, akkor mik azok, amikre így érdemes felfigyelni?
Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon változatos, hogy indul a pikkelysömör, változatos életkorban, egészen gyerekkortól akár az időskorig is kialakulhatnak az első tünetek, tehát indulhat maga a betegség tünetes időszaka, és nem feltétlenül típusos tünetekkel indul. Tehát előfordulhat, hogy valakinek olyan területen alakulnak ki olyan tünetei, ami még akár egy gyakorlott bőrgyógyász is egy ideig kell, hogy gondolkodjon, hogy az pszoriázis-e vagy nem. És vannak, akiknél pedig teljesen típusos formában, akár enyhébben, de azokban a testfelületeken, itt nevezetesen a térd, a könyök, hajas fejbőr, nemi régió, akkor a körmök érintettsége is nagyon jellegzetes, amik alapján nagyon könnyű felállítani a diagnózist. Említettük ugye, hogy az ízületi érintettség is előfordulhat, vannak, akiknek ízületi érintettséggel indul a betegsége, és később alakulnak csak ki a tünetei, a bőrtünetei. Éppen ezért akár a reumatológus sem feltétlenül először arra gondol, hogy ez egy ízületi érintettséggel járó pszoriázis lesz.
Terápiák. Menjünk rá a terápiákra, és arra, hogy ha valaki a tüneteket észreveszi magán, akkor mivel kezdheti? Egyáltalán a terápia az mindenképpen akár egy ilyen külsőleg kenhető kenőcsel kezdődik-e? Vagy vannak olyan terápiák, amik az étkezést vonják be, vagy hívják segítségül? Esetleg a folyadékbevitel. Tehát mik azok a terápiák, vagy alap cselekedetek, amiket az ember megtehet terápia gyanánt?
Igen, tehát a Pikkelsömör világnap kapcsán talán az egyik legfontosabb üzenetünk az elmúlt években az, hogy azt tudatosítsuk a páciensekben, akik érintettek ebben a betegségben, hogy ez a betegség ez ma hihetetlen fejlődésen ment keresztül, nevezetesen...
Mármint a gyógyítása.
A hátterének az ismerete, az immunológiainak a hátterének, az immunológiai hátterének az ismerete, és ez magával vonta azt, hogy a gyógyítása is hatalmas fejlődésen ment keresztül. Tehát ma Pikkelysömörben elérhetők azok a kezelési lehetőségek, melyekkel igen nagy valószínűséggel azt tudjuk ma már mondani egy pikkelysömörös betegnek, és nem csak az enyhe pikkelysömörös betegnek, hanem a súlyos pikkelysömörös betegnek is, hogy nagy valószínűséggel hosszú távon tünetmentessé tudjuk tenni az ő bőrét és ízületeit és a betegségét, és ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon-nagyon sokféle lehetőség ma elérhető, és ugye ha valaki mondjuk interneten kezd el keresgélni, akkor nagyon sok táplálkozási, étkezési, egyéb tanácsot is talál. De én azt gondolom, hogy a másik legfontosabb üzenet, hogy olyan helyen érdemes, és olyan helyre kell menni a pikkelysömört kezeltetni, gyógyítatni, ahol minden lehetőség és a mai modern gyógyszerek is elérhetők, és erről majd még mindjárt beszélünk, melyekkel ma tényleg egy olyan felkészült orvos, ahol ezeket a lehetőségeket ismeri, és ahol föl tudják ezeket írni, tudják adni, az tünetmentességet tud biztosítani hosszú távon. Ezek Pikkelysömör centrumokban érhetők el, ebből ma Magyarországon 10 van az országban, ahol a legmodernebb kezelések is rendelkezésre állnak. És akkor mik ezek a legmodernebb kezelések?
Igen, amik a gyógyszerekre
mentek. Nagy általánosságban milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre. Ugye enyhe Pikkelysömörben azért mind a mai napig azt mondjuk, hogy helyi kezelése, tehát kenőcsös, kívülről bőrre alkalmazott kenőcsös kezelésekkel el kell tudni érni, és az esetek túlnyomó többségében el is lehet érni megfelelő hatásosságot. Itt inkább, ha nem megfelelően hatásos egy kezelés, akkor a probléma abban van, hogy nem elég intenzíven, nem jól alkalmazzák azokat a kenőcsöket. Középsúlyos, súlyos Pikkelysömörben már előtérbe kerülnek olyan kezelések, amik az egész testfelületet érinthetik. Itt ugye a fénykezelésre gondolok, amiről ugye régóta tudják és alkalmazzák a természetes napfény, illetve az ezt imitáló mesterséges fénykezelések jó hatását, amivel tünetmentesíteni lehet a bőrt.
Wow.
Viszont súlyos esetben gyógyszeres kezelésekre van szükség, és a gyógyszeres kezeléseknek ma két nagy csoportját különítjük el. Vannak úgynevezett hagyományos pikkelysömör ellenes gyógyszerek. Ezek olyan gyulladás csökkentő gyógyszerek, amik egyébként már régóta a rendelkezésünkre állnak, használjuk is pikkelysömörben őket régóta, de ma azért lényegesen nagyobb tudás és tapasztalat gyűlik velük össze és áll rendelkezésre, mint néhány évtizeddel ezelőtt. És vannak a modern, célzott, biológiai terápiás módszerek, amik viszont nagyon modern, olyan gyógyszerek, amik az immunrendszerben azokat a jelátvívő molekulákat, vagy azoknak a receptorait veszik célba, és gátolják célzottan, melyek a gyulladás kialakulásában kulcsfontosságú szerepet játszanak. És ezekkel a biológiai válaszmódosítószerekkel lehet ma azt a ígéretet tenni egy súlyos pikkelysöndörös páciensnek is, hogy igen nagy valószínűséggel a bőrét hosszú távon tünetmentessé tudjuk tenni, és az ízületi gyulladását is meg tudjuk szüntetni.
Amikről beszélt, azok közül a fényterápia volt a legszimpatikusabb. Erről mesél egy picit? Ez a fényterápia, ugye nyilván a napfény az azért adott, az megvan, még a télen kevesebb is, de hogy ezt hogy kell elképzelni? Milyen hosszan, milyen formában lehet ezt üveg mögött, vagy esetleg kint a szabad levegőn? Tehát, hogy erre vannak ilyen receptek?
Hát ugye az UV fény az, ami itt a hatásosságot garantálja, üveg mögött nyilvánvaló ez nem lesz hatásos. A természetes napfényről régóta, évezredek óta tudják, hogy a pikkelysöböt nagyon jól kezeli, és ezt ma olyan mesterséges fénykezelő egységekben utánozzák, amik hát úgy néznek ki, mint egy szolárium, de ebből van egy olyan fajtájú, ez úgynevezett szükspektrumú UVB fénykezelés, amiről kimutatták, hogy lényegesen hatásosabb, mint a többi hullámhosszúsága a fénynek, és ez a hullámhosszúság, ez a 311 nanométeres hullámhosszúság. De azért ehhez hozzá kell tennem, hogy első hallásra ez nagyon szimpatikus megoldás. Meg is van a betegeknek az a köre, inkább jellemzően ma már a középsúlyos betegekre mondjuk azt,